Május 11. Annyi gondolkozás és tépelődés után rájöttem, hogy Alice-nek igaza van. Bíznom kell ösztönös megérzéseimben. Élesebben figyeltem Gimpit a pékségben. Ma háromszor láttam, hogy kevesebbet számít a vevőknek, és zsebrevágja a különbözet ráeső részét, azt a pénzt, amit a vevők dugva adnak vissza neki. Csak bizonyos állandó vevőkkel csinálta ezt, és eszembe jutott, hogy ezek az emberek épp olyan bűnösek, mint ő. Az ő beleegyezésük nélkül ez sohasem történhetett volna meg. Miért legyen Gimpi a bűnbak? Ekkor döntöttem az áthidaló megoldás mellett. Lehet, hogy nem volt tökéletes döntés, de az én döntésem volt, és a körülmények között a legjobb megoldásnak látszott. Közlöm Gimpivel, amit tudok, és figyelmeztetem, hogy hagyja abba. Egyedül kaptam őt hátul a mosdóban, és amikor feléje indultam, el akart menni. Fontos dologról akarok beszélni veled, mondtam. Tanácsodat szeretném kérni egy barátom számára, akinek problémája van. Ez a barátom fölfedezte, hogy egyik munkatársa megcsalja a főnökét, és nem tudja, mit csináljon ebben az ügyben. Nincs ínyére az a gondolat, hogy beárulja és ezzel bajba sodorja a fickót, de tétlenül sem akarja nézni, hogy a főnököt, aki mindkettőjükhöz jó volt, megcsalják. Gimpi keményen nézett rám. Mit szándékozik a barátod csinálni ebben az ügyben? Épp ez a bökkenő. Semmit. Úgy érzi, ha a lopás abba marad, nem kell semmit tennie. Elfelejteni az egészet. Jobban tenni a barátod, ha nem ütné a más dolgába az orrát, mondta Gimpi, és a bunkó lábáról a másikra nehezedett. Szemet hunyhatna ilyen dolgok fölött, és tudhatná, hogy kik a barátai. A góré az góré, és a melósok tartsanak össze. A barátom nem így gondolkozik. Semmi köze hozzá. Úgy érzi, ha tud róla, akkor részben ő is felelős. Azt határozta tehát, hogy ha a dolog abba marad, nem szól egy szót sem. Máskülönben elmondja az egész históriát. Szeretném hallani a véleményedet. Gondolod, hogy ilyen körülmények között abba marad a lopás? Nagy erőfeszítéssel leplezte dühét, láttam, hogy legszívesebben megütne, de csak állt ökölbe szorított kézzel. Mondd meg a barátodnak, hogy a kollégájának úgy látszik, nincs más választása. Nagyszerű, mondtam. A barátom nagyon boldog lesz. Gimpi elindult, de aztán megállt és visszanézett. A barátod lehetséges, hogy talán benne volna az osztozásban? Erre megy ki a dolog? Nem. Éppen csak azt akarja, hogy legyen vége az egésznek. Fenyegetően merett rám. De azt megmondhatom, megbánod, hogy beleütötted az orrod. Én mindig kiálltam, érted? Meg kellett volna vizsgáltatni a fejemet. Azután elbicegett. Talán el kellett volna mondanom az egész históriát Donernak, és hagyni, hogy kirúgja Gimpit. Nem tudom. Azt, hogy így cselekedtem, valamivel meg kellene indokolnom. De kész, túl vagyunk rajta. De hány olyan ember van, mint Gimpi, aki másokat ilyen módon kihasznál? Május 15. Jól haladok a tanulmányaimban. Az egyetemi könyvtár második otthonom lett. Egy másodperc alatt magamba szívok egy nyomtatott oldalt. Úgyhogy külön szobába helyeztek, mert állandóan kíváncsi diákok sereglenek körém, amint végigfutok könyveimen. Érdeklődésemet főként az ókori nyelvek etimológiája, a variáció számítással foglalkozó újabb munkák és a hindú történelem kötik le. Bámulatos, hogy a látszólag össze nem függő dolgok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. újabb fennsíkra érkeztem, és most a különböző tudományágak folyamai úgy tetszik, közelebb vannak egymáshoz, mintha egyetlen forrásból fakadnának. Különös, hogy amikor a főiskola kávézójában ülök és hallom a diákokat történelemről, politikáról, vallásról vitatkozni, mennyire gyerekesnek tűnik mindez. Semmi örömet nem találok többé abban, hogy gondolatokat ilyen elemi szinten vitassak meg. Az emberek zokon veszik, ha rámutatunk arra, hogy meg sem közelítik a probléma sokrétűségét, nem is sejtik, mi van a fodrozódó felszín alatt. Épp ilyen rosszul áll a dolog magasabb szinten is. És feladtam minden kísérletet, hogy ezeket a dolgokat a Beekman professzoraival megtárgyaljam. Burt bemutatott a fakultás kávézójában egy közgazdász professzornak, a kamatlábakra kiható közgazdasági tényezőkről írott mű közismert szerzőjének. Már régen szerettem volna egy közgazdásszal megvitatni bizonyos gondolatokat, amelyekre olvasás közben bukkantam. Régóta foglalkoztatnak a katonai blokádnak, mint béke idején alkalmazott fegyvernek, morális aspektusai. Megkérdeztem, mit gondol néhány szenátornak arról az indítványáról, hogy egyes kisebb nemzetek viszonylatában, amelyek most szemben állnak velünk, elevenítsük fel a fekete listát, és a hajózási fuvarlevelek fokozottabb ellenőrzésének taktikáját, amit már az első és a második világháborúban is alkalmaztunk. Figyelmesen hallgatott, szemét a semmibe meresztve, és azt hittem gondolatait csoportosítja a felelethez, de néhány perc múlva megköszörülte a torkát, és megrázta a fejét. Ez, magyarázta mentegetőzve, kívül esik az ő szakterületén. Őt a kamatlábak kérdése érdekli, és a katonai közgazdaságtannak nem sok figyelmet szentelt. Azt javasolta, keressem föl dr. Vessit, aki egyszer tanulmányt írt a II. Világháború alatti hadikereskedelmi egyezményekről. Ő talán segítségemre lehet. Mielőtt bármit mondhattam volna, megragadta és megrázta a kezem. Nagyon örült, hogy találkoztunk, de még össze kell szednie néhány jegyzetet az előadásához. Aztán eltűnt. Ugyanez történt, amikor Chaucert akartam megvitatni egy amerikai irodalom specialistával, egy orientalistát kérdeztem a Trobriandi sziget lakókról, és megpróbáltam az automatizálás okozta munkanélküliség problémájára irányítani a figyelmét annak a szociálpszichológusnak, aki a serdülők magatartására vonatkozó közvéleménykutatásra specializálta magát. Mindig találtak mentséget az elillanásra, mert attól tartottak, hogy kiderül, milyen szűkre szabott a tudományuk. Milyen másnak látom őket most? És milyen ostoba voltam, amikor egy percig is hittem, hogy a professzorok szellemóriások. Emberek ők, s attól tartanak, hogy a világ rájöhet erre. És Alice is ember. Nő. Nem pedig istennő. És holnap este elviszem a hangversenyre. Május 17. Már-már virrad, és nem tudok elaludni. Meg kell értenem, hogy mi történt velem tegnap este a hangversenyen. Az este elég jól indult. A Central Park sétánya korán megtelt, és Alice-szel óvatosan lépkedtünk a fűben heverő párok között. Végül, jó hátul, messze az út mögött találtunk egy gazdátlan fát. Itt, kívül a lámpák fénykörén, csupán a tiltakozó női kuncogás és az égő cigaretták hunyorgása tanúskodott más párok jelenlétéről. Itt jó lesz, mondta Alice. Nincs értelme egészen a zenekar nyakán ülni. Mi az, amit most játszanak? Kérdeztem. A tenger, Debussy. Szereti? Letelepettem melléje. Nem sokat tudok az ilyenfajta zenéről. Gondolkoznom kell rajta. Ne gondolkozzon rajta, suttogta. Érezze. Hagyja, hogy végig söpörjön magán, mint a tenger, és ne próbálja megérteni. Végig feküdt a füvön, és arcát a zene irányába fordította. Nem tudtam, mit vár tőlem. Ez távol esett a problémák megoldásának tiszta vonalától és a rendszeres ismeretszerzéstől. Izzadó tenyerem, a szorongás a mellemben, a vágy, hogy átöleljem, Biokémiai reakciók csupán, bizonygattam magamnak. Még az idegességemet és izgalmamat okozó ingerek és reakciók rendjét is nyomon követtem. Mégis minden homályos és bizonytalan volt. Átöleljem-e, vagy sem? Várja, hogy megtegyem? Haragudni fog? Tudtam, hogy úgy viselkedem, mint egy síheder, és ez feldühített. Miért nem helyezkedik el kényelmesebben? Szóltam folytottan. Dőljön a vállamnak. Engedte, hogy átkaroljam, de nem nézett rám. Úgy látszott, egészen elmerült a zenében, nem is vesz tudomást arról, amit csinálok. Akarja, hogy így tartsam? Vagy csupán eltűri? Amikor a dereka felé csúsztattam a karom, éreztem, hogy megremeg, de továbbra is a zenekar felé nézett. Úgy tett, mintha a zenére összpontosítaná figyelmét, hogy ne kelljen válaszolnia. Nem akart tudni arról, ami történik. Mindaddig, amíg más felé néz és figyel, úgy tehet, mintha a közelségem, az ölelő karom kívül esne az ő tudatán és beleegyezésén. Azt akarta, hogy a testével szerelmeskedjen, miközben szellemét magasabb rendű dolgok foglalkoztatják. Nyersen megfogtam az állát, és magam felé fordítottam. Miért nem néz rám? Úgy tesz, mintha én nem is léteznék. Nem, Charlie, suttogta. Úgy teszek, mintha én nem léteznék. Mikor a vállát megérintettem, megmerevedett és remegett. De magamhoz húztam. Ekkor történt. Tompa zümmögés a fülemben, villanyfűrész, messze, azután hideg, karom és lábam zsibbad, ujjaim megdermednek. Hirtelen az az érzésem támad, hogy figyelnek. Éles átkapcsolás az érzékelésben. Valahonnan a sötétből a fa mögül látom magunkat, amint összeölelkezve fekszünk. Felnézek, és látom, hogy egy 15-16 év körüli fiú kuporog a közelben. Hé! Kiáltok rá. Amikor föláll, látom, hogy a nadrágja nyitva, és kint van mindene. Mi a baj? Kérdezte Alice elakadó lélegzettel. Fölugrottam, és a fiú beleveszett a sötétségbe. Látta azt a fiút? Nem, mondta, és idegesen lesimította a szoknyáját. Nem láttam senkit. Itt állt mellettünk. Minket figyelt. Olyan közel, hogy megérinthette volna magát. Charlie, hová megy? Nem juthatott nagyon messzire. Hagyja békén, Charlie, nem számít. De nekem számított. Belerohantam a sötétségbe, riadt párokon bukdácsoltam keresztül, de nem értem utol. Minél többet gondoltam rá, annál komiszabb lett az émeigő érzés, amilyen az ájulás előtt szokott jelentkezni. Mintha elveszetten, magányosan bolyonganék a vadonban. Aztán összeszedtem magam, és visszamentem Alicehez. Megtalálta?
Nem, de itt volt. Láttam.
Furcsán nézett rám. Jól érzi magát?
Igen, mindjárt. Egy perc. Csak ez az átkozott zümmögés a fejemben.
Talán jobb lenne, ha mennénk. Egész úton hazafelé Alice lakásáig az járt a fejemben, hogy a fiú ott kuporgott a sötétben, és egy másodpercre megvillant előttem az, amit ő látott. Mi ketten összeölelkezve fekszünk. Nem akar bejönni? Csinálhatok egy kávét. Szerettem volna, de valami óva intett ettől.
Inkább nem. Sok dolgom van még ma este.
Charlie, talán én mondtam, vagy tettem valamit?
Dehogy, csak az a kölyök izgatott fel, aki figyelt bennünket.
Szorosan mellettem állt, várta, hogy megcsókoljam. Átöleltem, de akkor újra bekövetkezett. Ha nem tűnök el gyorsan, végem van. Maga rosszul van, Charlie.
Látta őt, Alice. Az igazat.
Fejét rázta.
Nem. Nagyon sötét volt. De biztos vagyok benne. Mennem kell. Majd fölhívom.
És mielőtt megállíthatott volna, elsiettem. Ki kellett jutnom abból az épületből, mielőtt minden összeomlik. Most, hogy visszagondolok erre, bizonyos vagyok benne, hogy hallucináció volt. Dr. Strauss úgy gondolja, érzelmileg még abban a serdülő állapotban vagyok, amelyben egy nő közelsége vagy a nemiség puszta gondolata szorongást, rémületet, sőt hallucinációkat idéz elő. Úgy gondolja, hogy gyors szellemi fejlődésem csalt meg és ringatott abba a tévhitbe, hogy normális érzelmi életet élhetek. El kell fogadnom a tényt, amint az efféle helyzetekben robbanásszerűen fellépő félelmek és gátlások tanúsítják, hogy érzelmileg még serdületlen és szexuálisan visszamaradt vagyok. Azt hiszem, Dr. Strauss ezt úgy érti, hogy még nem vagyok felkészülve szerelmi kapcsolatra egy olyan nővel, mint Alice Kinien. Még nem. Május 20. Kidobtak az állásomból. Tudom, hogy butaság volt úgy ragaszkodni a múlthoz, de volt valami abban a műhelyben a kemence forróságától megbarnult fehér falaival, az otthont jelentette nekem. Mit követtem el, hogy így meggyűlöltettem magam? Nem hibáztathatom Mr. Donnert. Az üzletére kellett gondolnia, meg a többi alkalmazottra. És mégis közelebb állt hozzám, mint az apám. Behívott az irodájába, a redőnyös íróasztala melletti egyetlen székről összeszedte a számlákat és jegyzeteket, és anélkül, hogy rám nézett volna, így szólt. Már régebben beszélni akartam veled. Most vagy máskor egyre megy. Most butaságnak látszik, de ahogy ott ültem és néztem őt, kisköptös ember, világos barna, gondozatlan bajusza komikusan lóg felső ajkáról, olyan volt, mintha mind a ketten, a régi és az új Charlie ülnének azon a széken, rémülten attól, amit az öreg Mr. Donner mondani készül. Charlie, a nagybátyád Herman jó barátom volt. Áltam, amit neki ígértem, hogy téged jóban, rosszban megtartalak az állásodban, hogy mindig legyen egy dollár a zsebedben, és legyen egy hely, ahová a fejed lehajtsad, és ne tegyenek be a menhelyre. A pékség az otthonom. Én úgy bántam veled, mint az édes fiammal, aki életét áldozta hazájáért. És amikor Herman meghalt, hány éves is voltál? 17, de olyan voltál, mint egy 6 éves gyerek. Megfogadtam, azt mondtam, Arthur Donner, amíg megvan a pékséged és az üzleted, gondoskodni fogsz Charlie-ról. Mindig lesz helye, ahol dolgozhat, egy ágy, ahol alhat, és meg lesz a betevő falatja. Amikor beutaltak abba a Warren intézetbe, megmondtam nekik, hogy dolgozni fogsz nekem, és én gondodat viselem. Egyetlen éjszakát sem töltöttél azon a helyen. Szereztem neked szobát, és gondoskodtam rólad. Nos hát, megtartottam a fogadalmamat. Bólintottam, de abból, ahogy a számláit kibehajtogatta, láttam, hogy zavarban van, és bármennyire nem akartam megérteni, mégis értettem. Mindent megtettem, ami tőlem telik, hogy jól csináljam a dolgom, keményen dolgoztam. Tudom, Charlie, semmi baj a munkáddal. De valami történt veled, magam sem tudom, hogy mi. Nem csak én nem tudom. Mindenki erről beszél. Az utóbbi hetekben egy tucatszor is itt jártak nálam. Mind kiborultak, Charlie. El kell, hogy küldjelek. Félbe akartam szakítani, de a fejét rázta. Az este küldöttség jött hozzám. Charlie, nekem az üzletemre kell gondolnom. A kezére bámult, ide-oda forgatta a papírt, mintha azt remélné, hogy talál rajta valamit, ami eddig nem volt ott. Sajnálom, Charlie. De hova menjek? Fölpillantott rám most először, amióta ebbe a kis odúszerű irodába bejöttünk. Te is éppen olyan jól tudod, mint én, hogy már nincs szükséged arra, hogy itt dolgozzál. Mr. Donner, én még soha nem dolgoztam máshol. Nézzünk csak szembe a tényekkel. Te már nem vagy ugyanaz a Charlie, aki 17 évvel ezelőtt idejött, még csak nem is a 4 hónappal ezelőtti Charlie. Nem beszéltél róla, ez a magánügyed. Talán valamiféle csoda, ki tudja. Okos fiatalember lett belőled, megváltoztál. És a dagasztógép kezelése meg a csomagkihordás nem megfelelő munka egy okos fiatalembernek. Természetesen igaza volt, de valami benne mégis arra akarta rábírni, hogy változtassa meg elhatározását. Meg kell engednie, hogy itt maradjak, Mr. Donner. Adjon még egy lehetőséget. Maga mondta, hogy megígérte Herman bácsinak, hogy mindaddig meg lesz itt a munkám, ameddig csak szükségem van rá, és nekem most is szükségem van rá, Mr. Donner. Nem. Nincs szükséged rá, Charlie. Ha volna, akkor megmondanám nekik, hogy fütyülök a küldöttségeikre és a kérvényeikre, és mindnyájukkal szemben is kitartanék melletted. De az a helyzet, hogy mindnyájan halálra vannak rémülve tőled. A családomra is gondolnom kell. És ha megváltoztatnák a véleményüket, hadd próbáljam meggyőzni őket. Jobban megnehezítettem neki a dolgot, mint ahogy várta. Tudtam, hogy abba kellene hagynom, de nem bírtam uralkodni magamon. Meg fogom értetni velük, könyörögtem.
Jól van, sóhajtotta végül.
Eredj, próbáld meg. De csak neked lesz rosszabb. Amikor kiléptem az irodájából, Frank Reilly és Joe Karp ment el mellettem, és megértettem, hogy Mr. Donner igazat mondott. Megsokalták, hogy folyton látniuk kell. Mindnyájan kényelmetlenül érezték magukat miattam. Frank hirtelen felkapott egy tálca zsemlét, és amikor megszólítottam, ő is és Joe is megfordult.
Látod, Charlie, hogy dolgom van, majd később.
Nem. Makacskodtam. Most rögtön. Mindketten kerültök engem. Miért? Frank, a nagy dumájú, a nők kedvence, a nagy szervező egy pillanatig tanulmányozott, aztán letette a tálcát az asztalra. Miért? Majd én megmondom, miért. Mert egy csapásra egy nagy okos, egy mindentudó, egy csupa ész lettél. Most már szabályos csodagyerek vagy, egy menő fej. Mindig mindent tud, mintha könyvből olvasná. Hát én mondok neked valamit. Ha azt hiszed, különb vagy, mint mi valamennyien, oké. Keresd magadnak más helyet. De mit vétettem én nektek?
Még hogy mit vétett? Hallod ezt, Joe?
Majd megmondom, hogy mit vétett, Mr. Gordon. Betolakodott ide az ötleteivel és a tanácsaival, amiktől mi, többiek úgy nézünk ki, mint egy rakás hülye. De mondok én neked valamit. Nekem te még most is csak egy idióta vagy. Lehet, hogy én nem értem azokat a nagy szavakat, meg nem olvastam annyi könyvet, de érek annyit, mint te, ha ugyan nem többet. Bólintott Joe, mint egy nyomatékul, és Gimpi felé fordult, aki éppen most jelent meg mögötte. Nem kérlek benneteket arra, hogy a barátaim legyetek, vagy bármi közötök legyen hozzám. Csak engedjétek, hogy megtartsam az állásomat. Mr. Donner azt mondja, csak tőletek függ. Gimpi rám merett, aztán utálkozva megrázta a fejét.
Még van pofád, morogta. Eredj a pokolba.
Aztán megfordult, és nehézkesen elbicegett. És ez így ment tovább. Legtöbben úgy gondolkoztak, ahogy Joe és Frank és Gimpi. Addig minden rendben volt, amíg nevethettek rajtam, és okosak lehettek az én rovásomra, de most alacsonyabb rendűnek érezték magukat az idiótával szemben. Ráébredtem, hogy elképesztő fejlődésem összezsugorította őket, és hangsúlyozta fogyatékosságaikat. Csalódtak bennem, és meggyűlöltek érte. Egyedül Fanny Burden nem volt azon a véleményen, hogy engem kényszeríteni kell a távozásra, és minden nyomás és fenyegetés ellenére sem írta alá a kérvényt.
Ami nem azt jelenti, jegyezte meg, mintha én nem hinném, hogy valami irtó fura dolog történt veled, Charlie. Megváltoztál. Nem is tudom. Rendes, megbízható ember voltál. Talán nem túl okos, de becsületes. És ki tudja, mit csináltál magaddal, hogy egyszeriben ilyen okos lettél. Mindenki mondja is, hogy itt nincs rendben valami. De mi a rossz abban, ha az ember értelmesebb akar lenni, hogy tudást szerezzen és megértse önmagát és a világot? Ha olvasgatnád a Bibliát, Charlie, megértenéd, hogy nem rendeltetett az embernek többet tudnia, mint amennyit tudni az Úr által megadatott neki. Annak a fának a gyümölcse tiltott volt az ember számára. Charlie, ha csináltál valamit, amit nem lett volna szabad, tudod, az ördöggel, vagy valami ilyesmi,
Talán még nem késő kimászni belőle. Talán még visszaváltozhatsz olyan jó, egyszerű emberré, mint azelőtt voltál.
Nincs visszaút, Fanny. Semmi rosszat nem csináltam. Olyan vagyok, mint a vakon született ember, akinek lehetőséget adtak, hogy meglássa a világosságot. Ez nem lehet bűnös dolog. Hamarosan milliónyian lesznek hozzám hasonlók az egész világon. A tudomány meg tudja tenni, Fanny.
Lenézett a menyasszonyra és a vőlegényre az esküvői tortán, amelyet éppen díszített, és láttam, hogy alig mozdul az ajka, amint suttog.
Bűn volt, amikor Ádám és Éva evett a tudás fájáról. Bűn volt, amikor látták, hogy mesztelenek és megismerték a kévágyat és a szégyent, és kiüzettek a paradicsomból, és a kapu bezárult mögöttük. Ha ez nincs, egyikünknek se kellene megöregedni és megbetegedni és meghalni.
Nem volt már mit mondanom neki vagy a többieknek. Egyikük sem nézett a szemembe. Még most is érzem a gyűlöletet. Azelőtt kinevettek, lenéztek a tudatlanságom és nehéz felfogásom miatt. Most gyűlölnek a tudásom és az értelmem miatt.
Miért? Az Isten szerelmére. Hát mit akarnak tőlem?
Ez az értelem éket vert közém és mindazok közé, akiket ismertem és szerettem, és kiűzött a pékségből. Magányosabb vagyok, mint azelőtt bármikor. Szeretném tudni, mi lenne, ha Algernont visszatennék a nagy ketrecbe a többi egér közé.
Ellene fordulnának?
Május 25.
Így juthat el az ember odáig, hogy megveti önmagát azért, mert tudja bár, hogy helytelen dolgokat cselekszik, képtelen felhagyni vele. Azon kaptam magam, hogy akaratom ellenére Alice lakásához vonzott valami. Alice meglepődött, de beengedett. Maga bőrigázott, csurom víz az arca.
Esik. Jót tesz a virágoknak.
Jöjjön már be. Hozok egy törölközőt. Tüdőgyulladást fog kapni.
Maga az egyetlen, akivel beszélhetek, mondtam.
Engedje meg, hogy itt maradjak.
Épp most főztem kávét. Törölközzön meg, aztán beszélgethetünk. Amíg a kávéért ment, körülnéztem. Most voltam először a lakásán. Örömet éreztem, de volt valami zavaró a szobában.
Minden rendes volt.
A porcelán figurák egyenes sorban álltak az ablakdeszkán, és mind egy irányba néztek. És a heverőn a díszpárnák sem voltak csak úgy odavetve, hanem egyforma távolságban sorakoztak a tiszta védőhúzaton. A heverő melletti két asztalkán a magazinok gondosan összerakva, úgy, hogy a címek világosan látszottak. Az egyik asztalon The Reporter, The Saturday Review, The New Yorker, a másikon a Mademoiselle, House Beautiful és a Reader's Digest. A heverővel szemközt a távolabbi falon Picasso anya és gyermekének reprodukciója függött díszes keretben, és vele pontosan szemben a heverő fölött egy délceg reneszánsz udvaronc képe álarcban, karddal a kezében, amint rózsás arcú rémült hajadont védelmez. Mindez együttvéve rossz volt. Mintha Alice nem tudná eldönteni, hogy voltak éppen ki ő, és melyik világban akar élni.
Néhány napja nem volt a laborban, kiáltotta a konyhából. Nimur professzor aggódik maga miatt.
Nem tudok a szemükbe nézni, mondtam.
Tudom, hogy nincs okom a szégyenkezésre, de olyan üres érzés, hogy nem megyek munkába minden nap, nem látom a boltot, a kemencéket, az embereket. Túl sok ez. Tegnap éjjel, meg tegnap előtt lidérc nyomásom volt, azt álmodtam, hogy megfulladok.
Alice a kávézó asztalka közepére tette a tálcát. A szalvéták háromszögre hajtva, a sütemény kirakati mintára kör alakban rendezve.
Ne vegye úgy szívére, Charlie. Semmi köze hozzájuk.
Hiába mondtam ezt magamnak. Azok az emberek a családot jelentették nekem ennyi éven át. Olyan, mintha az otthonomból dobtak volna ki. Éppen ez az, mondta Alice. Ez gyermekkori élményeinek jelképes ismétlődése volt, hogy a szülei eltaszították, hogy elküldték. Uramisten, most majd szép, rendes címkét ragaszt rá. Azt számít csak, hogy mielőtt ebbe a kísérletbe keveredtem, voltak barátaim, emberek, akik szerettek. Most félek. Vannak még barátai. Ez nem ugyanaz. A félelem normális reakció. Nem csak erről van szó. Féltem én régen is. Féltem, hogy a szíjjal megvernek, amiért nem engedek Normának. Féltem végigmenni a Howell Street-en, ahol a banda mindig csúfolt és lögdösött, és féltem a tanítónőtől, Mrs. Libby-től, aki összekötözte a kezemet, hogy ne babrálhassak a padon lévő holmival. De az csupa valóságos dolog volt, olyasmi, amitől joggal félhettem. Ez a rettegés, hogy kirúgnak a pékségből, megfoghatatlan. Félelem, amit nem értek. Szedje össze magát. Maga nem érzi ezt a rémületet. De Charlie, ez várható volt. Maga kezdő úszó, akit kényszerítettek, hogy ugorjon be a mély vízbe, és meg van rémülve, mert elvesztette a szilárd talajt a lába alól. Mr. Donner jó volt magához, és maga éveken át menedéket talált nála. Az, hogy kikergették a pékségből, nagyobb megrázkódtatás volt, mint ahogy várta. Az eszemmel tudom ezt, de nem segít rajtam, nem tudok többé a szobámban ülni egyedül. Kimegyek az utcára bolyongani, a nappal vagy az éjszaka bármely órájában, nem tudom, mit keresek, járkálok, amíg el nem tévedek, és a pékség előtt találom magam. Az éjjel elgyalogoltam a Washington Square-től a Central Parkig, és a parkban aludtam. Hát mi a fenét keresek én folyton? Minél többet beszéltem, annál izgatottabb lett. Hogyan segíthetnék magán, Charlie? Nem tudom. Olyan vagyok, mint az állat, amelyet kizártak szép, biztonságos ketrecéből. Leült mellém a heverőre. Túlságosan hajszolják magát. Összezavarodott. Szeretne felnőtt lenni, de belül még mindig kisfiú. Magányos és rémült. Vállára húzta a fejem, megnyugtatni igyekezett, és miközben a hajamat simogatta, éreztem, hogy szüksége van rám, épp úgy, ahogy nekem is szükségem van ő rá. Charlie, suttogta kis idő múlva. Akármit akar, ne féljen tőlem. Szerettem volna megmondani neki, hogy a rémületre várok. Egyszer, amikor éppen pékárút szállított házhoz, Charlie majdnem elájult, amikor egy középkorú nő éppen a fürdőkádból lépett ki, azzal szórakozott, hogy fürdőköpenyét széttárva mutogatta magát. Látott-e már valaha mesztelen nőt? Tudja-e, hogy kell szeretkezni? A fiú rémült szűkölése megijeszthette a nőt, mert összemarkolta a köpenyét, és egy negyed dollárt adott Charlie-nak, hogy felejtse el, ami történt. Csak próbára akarta tenni, mondta figyelmeztetőn, hogy lássa, jó fiú-e. Igyekszik jó lenni, mondta a fiú. És nem nézni nőkre, mert az anyja mindig megverte, amikor az a dolog megtörtént bele a nadrágjába. Most tisztán látja Charlie anyját. Üvöltözik, szíjat tart a kezében, és az apja próbálja visszatartani. Elég, Rose, megölöd, hagyd békén! Az anyja erőlködve előre hajol, hogy rávágjon, de már nem érheti el, úgyhogy a szíj a válla mellett suhog el, ő meg, hogy elkerülje, vonaglik és tekereg a padlón. Nézz rá, üvölti Rose. Nem tud megtanulni írni és olvasni, de azt tudja, hogy így nézzen a lányokra. Kiverem a fejéből azt a disznóságot. Nem tehet róla, ha feláll neki, ez normális, nem csinált semmit. Nem az a dolga, hogy így gondoljon a lányokra. Ide jön a húgának a barátnője, és ő mindjárt ilyen gondolatokat forgat a fejében. Majd megtanítom én, de úgy, hogy sose felejti el. Hallod? Ha egyszer is hozzányúlsz egy lányhoz, egész életedre ketrecbe csuklak, mint egy állatot. Hallod? Még most is hallom. De talán már felszabadultam. A félelem és émeigés talán nem tenger többé, amelybe belefulladhatok, hanem csak tócsa, amely a jelen szegélyén a múltat tükrözi. De szabad vagyok-e? Ha idejében el tudnám érni Alice-t, ha nem gondolnék a rémületre, mielőtt erőt vesz rajtam, talán be se következne. Csak üressé tehetném az agyamat. Sikerült valahogy kinyögnöm. Maga. Tegye meg maga. Szorítson. És mire ráébredtem, mit tesz, csókolt és szorított magához olyan erősen, ahogy még soha senki nem szorított. De abban a pillanatban, amikor végső közelséghez érkeztem volna, elkezdődött a zümmögés, a dermedés és az émeigés. Elfordultam tőle. Csillapítani igyekezett. Nem baj, mondta. Ne okoljam magam érte. De szégyenkeztem, és nem bírtam tovább uralkodni gyötrelmeimen. Zokogni kezdtem. Ott a karjában álomba sírtam magam, és az udvaroncról, meg a rózsás arcú hajadonról álmodtam. De álmomban a hajadon tartotta a kardot.